Vantit Podcast. A Vantit magazin beszélgetései a popkultúra körül.
Sziasztok, ez itt a Vantit Podcast. Vendégünk egy reneszánsz ember, aki most nagyon nevet ezen a tituluson, Pándi Balázs, dobos, kocsmáros, népművelő, újságíró, koncertszervező, nem tudom, életművész, mi vagy még?
Halálművész.
Halálművész.
Igazán kulturantropológus. Most ebben a minőségemben vagyok itt tulajdonképpen.
Tényleg, és tandori szakértő.
Igen, igen. Tehát irodalmár.
Így van. Művész és hadvezér. Ebből a felvezetésből elég logikusan következhet az első kérdés. Ezen hosszasan gondolkodtunk egyébként a Balázsral, nem szoktunk ilyen nagy taktikai megbeszéléseket tartani, de most fölmerült, hogy mi mindenről beszélgessünk, mert annyi mindenről lehet veled dumálni. Nekem igazából onnan szeretnék elindulni, hogy annyi mindent mondtam rólad, amiből tényleg logikusan következik az, hogy neked volt vala a fejedben egy irány, hogy te merre szeretnél tartani, vagy az a fajta sokszínűség, vagy az a fajta ilyen sok mindennel foglalkozás, az a személyiségedből fakad, vagy ezen gondolkoztál egyáltalán valaha, hogy van az, hogy egyszer az egyik pillanatban ütöd a dobot, a másik pillanatban mit tudom, egy riportot készítesz, vagy videót készítesz, a harmadik pillanatban mondjuk bölcsész vagy az irodalommal foglalkozol. Ez mindig is így volt? Tehát gyerekkorod óta ez a sokfajtaság jellemző?
Hát nyilván van egy linearitás az életemben, még ha ennyire szerte ágazó is, tehát hogy vannak ilyen minden, tehát tényleg mint egy ilyen fa, hogy van egy törzs, de egyébként meg az ágak és a levelek, stb. Össze is függ mindennel, meg valahogy. Tehát, hogy mindig bármi történik az életemben, az következik valamiből, vagy hogyha... Tehát minden egy ilyen logikus lépés. Ugye például, amikor konyhában dolgoztam szakácsként a Covid alatt, akkor annak az volt a gyökere, hogy tizenévesen szerveztük a hardcore, meg punk koncerteket, és akkor ugye nem volt pénz főzni, vagy nem volt pénz elvinni a zenekarokat megkajáltatni, és hát itt mondjuk Amerikában nem, de Európában ez egy bevett dolog, hogy a szervező az ad kaját a zenekarnak. Legalábbis mi ezt az iskolát követtük, és akkor onnan jött, hogy hát akkor főzni kell. Tehát, hogyha akarok szervezni koncertet, akkor tudnom kell főzni is, mert a kettő nem, tehát valamit adni kell a zenekarnak, viszont nincs pénz. Hát egy éttermi cekk az kb. A teljes költségvetést felzabálta volna benzinköltséggel, stb. És akkor az jött, hogy tehát a főzés szeretete az onnan jött, hogy hát kellett főznöm, és akkor a nagy, nem tudom.
Tehát ez nem csak kényszer volt neked, hanem meg is szeretted.
Persze, hát hogy ne, hát amikor az ember főz, és akkor ez ízlik egy-két embernek, sőt elég sok mindenkinek, akkor az nagy motiváció. És hát ami kifejezetten ilyen baromi érdekes, vagy egy ilyen jó leső történet volt, hogy volt egy zenekar, a New Idea Society, és ők nagyon jó barátaim voltak, és az egyik turnén az Ellen Cage jött velük, aki a Quicksandnek a dobosa. És hát ő vegán, meg mellette nagy olyan pókeres arc volt, el kellett vinni kaszinóba, de amit nem a kaszinóba töltött időt, akkor a szója vegán pörköltet ette, és azt mondta nekem, itt voltak még egy-két napot így extrában, és azt mondta a végén így félreívott, hogy ez volt a legjobb kaja, amit valaha evett turnén, de hogy 93-ban Prágában volt a Quicksanddel egy, ami hasonló, nem volt ennyire jó, de majdnem ilyen jó volt. Persze azt éreztem, hogy ezt nem csak úgy illendőségből mondja, hanem tényleg láttam rajta, hogy őt nagyon megérintette ez a szója kockákból főzött pörkölt. De utána mondta a barátom, aki a zenekarnak a frontembere, Mike Lowe, hogy az egész turnén bárhol rossz kaját kaptak, vagy nem annyira jót, akkor mindig az Ellen ilyen szomorúan bámult a tányérjába, és mondta, hogy bárcsak visszamehetnénk Budapestre, és a Balázs ételét ehetnénk. Nyilván ez is egy olyan dolog volt, ez ilyen 2006-7 körül, hogy az ilyen történetek persze az embert ösztönzik arra, vagy akkor elhiszi, hogy tényleg nem egészen moslék az, amit csinál. És aztán persze a turnékon meg utána elkezdtem ugye magam is turnézni sokat. Mit csinál az ember, ha elutazik valahova? Hát most megy, érdeklődik a kultúra iránt, és ugye az ételen keresztül baromi sok mindent meg lehet tudni egy népnek a szokásairól, hát hogy élnek az emberek, hova mennek az egyszerű emberek enni. Mai napig akárki jön hozzám, akkor nagyon, tehát hogy sokan kérdezik azt, hogy hova mennek az egyszerű emberek enni, és ne, senkit nem, tehát hogy hiába nyílnak egymás hegyén hátán a Michelin csillagos helyek, hát senki nem mondta még nekem azt, hogy te hallottam, hogy megnyílt most egy étterem, és már két év alatt két csillagos lett, hogy menjünk már el oda, hanem mindenki, hogy hol leszik a postás, meg a vasutas, meg a mit tudom én ki, a szemétszállító.
Nyilván, hát nem nyilván, mert nagyon sokan keresik az ilyen hype-olt helyeket, de igen, én is azt gondolom, hogy egy városban oda kell menni, ahol a, ahova az a follow the local, tehát a ahova a helyiek járnak.
Ja, ja, ja. Hát nyilván az ember szeretne a saját kasztjából megismerni az embereket. Nekem most az, hogy valaki, aki ki tud fizetni x 100 eurót egy vacsorára, azzal nekem nem sok közös dolgom van valószínűleg. Engem is az érdekel, hogyha elmegyek valahova, meg piacra elmenni, alapanyagokat venni. A mai napig vannak fűszereim, amiket nem Beirut, hanem na, most azért be összeszarta magát az agyam egy pillanatra.
B betűs és város.
Beirut fölött van, és van... Jaj. Nem. Nem, nem. Baalbek az, az kelet, ilyen keletebbre van, dél-kelet, azt hiszem.
Na mindegy, majd ehhez visszatérünk.
Igen, van egy ilyen város, és valahol...
Ugye megnézzük a Google Maps-en. Na, de addig mindegy. Van egy másik kérdésem. Még mielőtt itt egy ilyen gasztroműsorba belecsúsznánk, bár egyébként az is egy szép vállalás, hogy ahogy itt... megnyitottuk ezt a gasztro vonalat, vagy te elkezdtél erről mesélni, így kb. Pár perc alatt totál bele tudtál pörögni, meg láthatóan így el tudsz benne merülni egy témába, és én azt látom többek között rajtad, hogy nem csak sok mindennel foglalkozol, hanem hogyha valamivel éppen, ha valami éppen érdekel, abban így nagyon nagy energiákat tudsz beletolni, meg abban így nagyon el tudsz merülni. Legyen az bakelitgyűjtés, legyen az akár a gasztronómia, legyen az egyébként adott időpontban téged érdeklő zenei irány, legyen az a tandori, vagy legyen az, hogyha az életedet meg akarod változtatni, amiről itt sokat beszéltünk. Mostában azt látom, hogy abban mindig ilyen iszonyatos energiákat raksz bele. Ezt jól látom?
Szóval ez egy olyan dolog, amit még én is próbálok fejtegetni, ugye erről így valamennyire úgy beszélek.
Ez kicsit ilyen addiktív, nem? Tehát, hogyha valami érdekel, akkor iszonyatosan tudsz.
Hát ilyen mániás figyelni. Módon, igen, és hogy pont ezt vizsgáljuk terápián, mert hogy azért nekem az elmúlt egy-két évem az alaposan arra ment rá, hogy a mentális, nem tudom, egészségemet, vagy bármit, állapotomat így kivasalgassam, és persze terápiára már járok régebb óta, de az elmúlt időszakban értem el ilyen áthütőbb sikereket.
Mi kellett hozzá?
Leállni az alkohollal, meg a kábítószerrel na teljesen.
De azt szerintem az már csak egy következmény.
Hát egy következmény volt.
De előtte mi kellett szembenézni, vagy
tessék?
Szembe kellett nézni dolgokkal előtte?
Nem tudom, ha nagyon közérthetően akarom megfogalmazni, mert hogy nyilván, aki ebben nincs benne, nincsenek mentális kihívásai, az nem tudja elképzelni,
hát
hogy ez
figyelj,
ilyen,
mit akarsz,
de hogy nettó megbolondultam konkrétan, tehát hogy teljesen meg voltam már hibbanva, és a maradék, nem tudom, kapcsolatom, ami maradt így a realitással, azba sikerült úgy meg olyan emberek segítségével belekapaszkodnom, hogy aztán ebből élve kijöjjek. Az, hogy mondjuk erről beszélek, annak az az egyetlen egy, vagy az a fő oka, hogy ez még mindig egy ilyen nagyon agyon stigmatizált tabuként van kezelve, a függőség, használat, hívjuk bárminek, és azt látom, hogy baromi sok ember van. Tehát ahogy nekem mondjuk soha nem jelentett problémát hülyét csinálni magamból kamera előtt, és mondjuk Prodigy, Keith Flintre átmaszkírozni magam, és rohangálni a szigeten, vagy belemenni a jeges Dunába, azt gondolom, hogy nekem ez most annak van itt az ideje, hogy ezt vállaljam be, és ezzel álljak ki emberek elé, szimplán azért, hogy mert nagyon sok ember van, akinek irgalmatlan problémái vannak. Van olyan barátom, aki rajtam keresztül került be addiktológiára, meg elvonóba, annak kapcsán, hogy én elkezdtem erről beszélni, meg azért kezdett el csoportba járni, mert azt mondta, hogy ha nekem sikerült megállnom, akkor neki is fog. És egy olyan barátomról van szó, akiről én nem is gondoltam, vagy nem tudtam, hogy olyan jellegű problémái vannak, és az ambuláns lapját átküldte, és azt hittem, hogy kiesik a fogsorom. Tehát, hogy nagyon, nagyon súlyos, nagyon terhelt, tele vagyunk mindannyian az ismeretségi körünkben, nagyon terhelt sorsokkal, és ez még mindig nincs egyáltalán jól kezelve, annyira, hogy az emberek előjöjjenek a problémáikkal, hogy maguknak belássanak dolgokat, és most ez a mániás szakasz van tulajdonképpen az életemben, hát mindig van valami, és ugye, ami, de hogy miért hoztam be a mentális dolgokat, mentális egészséget, amikor két pszichiáterhez is járok párhuzamosan, és az egyiknél felmerült az, hogy akkor ő egy ilyen bipolár specialista. És akkor kitöltöttem egy kérdőívet, ahol, aminél olyan kérdések voltak, mondtam, hogy én ezt nem tudom értelmezni ezeket, hogy én mennyire vagyok terhes a környezetem számára, amikor fel vagyok dobva, vagy ilyesmi. És mondtam a dokinak, hogy valószínű az van, hogy nálam a gyűjtés, tehát ezek a mániák azok, amikbe a fenti állapotomat csatornázom. És azért is gondolom, hogy ez így van, mert szedek gyógyszereket, szedek, járok terápiára, stb. És baromi nagy, iszonyatosan sok fejlődésen mentem keresztül, de elképesztő mélységekbe tudok a mai napig. Tehát, hogyha stressznek vagyok kitéve, akkor elképesztő pokollá válik az életem. Tehát, hogy tényleg beszippant egy olyan sötétség, amiből aztán nagyon-nagyon nehezen tudom magamat kiverekedni. Abszolút, tegnap, az egész hétvégém ráment erre konkrétan. De persze én is egyre jobbak a praktikáim, nyilván elképesztően sokat segít az, hogy nem fogyasztok semmi tudatmódosítót. Na, de hogy ezt összefoglalva, tehát nekem valószínű, hogy ezekbe a mániákba csatornázódik minden ilyen, ami pozitív az életemről. És ezért is van az, hogy nehezen tudok ezzel leállni, a könyvvásárlással, olvasással, stb., mert engem ezt tesz boldoggá. Tehát ez, amit látnak az emberek belőlem, hogy ezt csinálom, azt csinálom, meg mindent belerakok ezekbe, ez azt jelenti, hogy én ekkor vagyok boldog, amikor ezekkel foglalkozom, és amikor nem foglalkozom ezekkel, akkor vagyok egy ilyen teljes pokolban.
Amikor mondjuk ilyen mély pontod van, most éppen az álnaív kérdéseimet kezdem előcitálni, akkor például a zenélés az mennyire tud kirángatni belőle, vagy azt, hogy mondjuk társaságban vagy. Most gondolok arra, hogy szerintem ezen a hétvégén neked pont Beethoven-hofi koncerted van, hiszen a Beethoven-hofinak vagy a dobosa.
Igen, igen. Hát ugye az, amikor nagyon lent vagyok, akkor tehát én soha nem értettem azt, amikor az emberek azt mondják, hogy fú, hogy na jó, de hát én ebből építkezem, ebből merítek, meg minden. Én amikor szarul vagyok, akkor a dobverőre se gondolok, nem hogy arra, hogy tehát, hogy az tényleg egy olyan állapot, hogy az ember így megbénul szinte. Ez mondjuk régen volt inkább ez jellemző, azért most már ennyire durván nem vagyok. Ennyire mélyre, szerencsére, amióta tiszta vagyok, nem tudok menni. De tud még azért rossz. Tehát abszolút működök, nincs az, hogy hívogatniuk kell, hogy hol vagy már, megy a busz, én meg nem tudom, az ágyban vagyok még, és jaj, miért kell az emberek közé mennem. Maga ez a közeg baromi sokat segít. Tehát így az Ádin keresztül megismertem egy csomó embert, akik jóval fiatalabbak nálam, nem egy konkrétan a gyerekem lehetne, és tök jó érzés új embereket megismerni, elképesztően jól tudunk kapcsolódni egymáshoz, pedig tényleg fele annyi idősek, mint én, de megvannak a poénok, olyan nem érződik az, hogy egyáltalán egy perc különbség is lenne köztünk korban, és ez baromi sokat segít, hogy van egy olyan érzésem, amikor beszállok a buszba, hogy ennek van egy családi jellege, van egy erős összetartás, senkinek nem mindegy egyáltalán, hogy van a másik. Hát most arról már nem is beszélek, hogy ugye a gitáros Kovács Gerison, ő nekem így kell mondanom, a legfontosabb támaszom, vagy az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb ebben a józanság dologban. Ő előttem jár egy jó másfél évvel, és az igazán kritikus pontokon ő segített át, meg az, hogy vagyunk ketten a társaságban. Amúgy se egy ilyen vadulós brigád, ugye csomóan, hát van, aki vezet, meg színpadmester, vagy egy turné menedzser, nem lehet sekkész, tehát hogy mindenki, tehát hogy a stábnak azért képben kell lenni alapból, nincs olyan fogyasztásról szó egyáltalán, ami akár ilyen, nem tudom, csábító lenne, de az, hogy van egy ember mellettem, aki ugyanúgy nulla, teljesen semmi, ez...
Mármint itt a fogyasztásra.
A fogyasztásra gondolok, igen, és nagyon fontos az, hogy van egy olyan ember mellettem, aki azonos, 100%-ig azonos értékeket hát képviselünk.
Hát pályán, vagy vágányon haladtunk. Igen.
Tehát nem az van, hogy mondjuk van a B és G halmaz, és van egy ilyen 20% uniója ennek a két halmaznak, hanem szinte 100%-ra lefedjük egymást. Legalábbis ami ezt a zenélés körüli dolgokat illeti, az teljesen, de a többiekkel is van egy ilyen jó, nem tudom, 70-80%, tehát jó, biztonságban érzem magam ebben a társaságban, meg az, hogy zeneileg, művészileg, ez engem abszolút kielégít, sőt, tehát hogy én nagyon szeretem ezt a produkciót, nagyon szeretem.
Fontos lett neked a biztonság szó, az megütötte a fülemet, mármint nem olyan értelemben, hogy úristen, ez egy milyen szó, hanem inkább kíváncsivá tett, hogy amennyire ismerlek téged, már pedig elég régóta ismerlek, meg azt nem mondom, hogy olyan rettenetesen mélyen, de azért viszonylag látom, hogy merre mozogsz, hogy a biztonság az neked fontos lett mára, mert amennyire ismertelek régen, amíg az egyik utolsó dolog volt szerintem, ami neked fontos volt, vagy akkor is fontos volt a biztonság? Mert belementél mindenféle helyzetekbe, csínekbe, bizonytalan helyzetekbe.
Hát az egész életem egy bizonytalan helyzet volt. Egyszer volt, hogy felkértek valahova egy cikket megírni, és akkor majdnem az lett belőle, hogy megírom azt az 5 alkalmat, amikor tényleg nagyon kevésen múlt, hogy ott maradjon. Tehát, hogy amikor az ember ilyen Darwin-díjas videókat lát, na, simán lehettem volna én az egyik. Hát az egyik pont egyébként Tripoli, megvan a város.
Csak türelmesnek kellett
lenni. Igen, mert az van, hogy ott például majdnem agyonlőttek egyszer. Ez ugye Szíriával szinte határos, és ott a piacon ott a síták és a szuniták lövöldöztek egymásra, én meg oda mentem, hogy jé, de jó, itt nincs turista. Hát vajon miért? Vajon miért? És abban a pillanatban elkezdtek a gépfegyverek ropogni, a buszból lőttek ki, meg minden, én meg ott kamilláztam, hát azért Pest-Szentlőrinci Spárhoz szokott, nem tudom, hogy oda elsétálok, és ez volt a legveszélyesebb dolog akkoriban az életemben. Hát néztem nagyokat, hogy mi a kurva élet megy, hogy össze-vissza lövöldöznek. Szóval, hogy régen, hogy mondjam, meggondolatlan voltam, sőt, biztos, hogy kerestem is ezeket. Aztán nyilván a terápia hatására egyrészt az, hogy amióta tiszta vagyok, nincs egy ilyen anyám szoknyája, mint az ital, meg a mindenféle egyéb kiegészítő.
Abszolút, hogy úgy
kezelted? Igen, igen. Igen, és
tehát, hogyha valami olyan helyzet volt, ahol bizonytalanul érezted magad, akkor ehhez lehetett nyúlni?
Figyelj, most mondok egy példát, amikor az első barátnőmmel elég későn összejöttem, akkor voltam 21 éves, hullarészegen mondtam el édesanyáméknak otthon, hogy van barátnőm. Tehát, hogy ilyen szinten nem tudtam felvállalni se magamat, se azt, hogy vannak így érzéseim, meg ilyesmi, és a Gerivel például pont ez egy baromi, egy új dolog az életemben, az, hogy amikor mondjuk mi összevitatkozunk valamin, és akkor utána így azt mondod, azt tudom valakinek így mondani, hogy figyelj, azért esett szarul tőled az, amit mondtál, mert te vagy az egyik legfontosabb ember az életemben, és én most baromira sérülékeny vagyok, és hogy ez ezért van. És akkor és én elnézést kérek, hogy mert én azért mondtam valamit, amit nem kell, vagy amiért én hülyén éreztem magam, és hogy az, hogy ilyen nyíltan vagy tehát régen ugye mindig ezeken az éjszakai kimaradásokon mentek ezek a teljes szétesett ömlengések, hogy te vagy a legjobb barátom, meg így, meg úgy bárkinek tulajdonképpen, és hogy ezt megtanulni, hogy és működik, és van, hogy valakit felhívok azzal, hogy mi van veled, érdekel a sorsod, jól vagy, csak azért hívlak, mert tökre szeretlek, és hogy csak akarom tudni, hogy most így minden oké veled. Igazából ez egy olyan dolog, amit most így kimondani is ilyen tök, vagy egy kicsit fura, de mégis természetes, tehát nincs benne semmilyen mesterkélt, vagy ilyen erőltetett. És szerintem ez fontos, hogy leraktam ezt a, levetettem magamról ezt a szoknyát, és akkor fel kellett építenem magamat, tehát ott voltam összekuporodva pucéron, extra sérülékenyen, érzékenyen, és 40 évesen kvázi fel kellett nőnöm, és ki kellett találnom azt, hogy jó, most akkor, tehát akkor nőjünk föl, akkor kételezzük fel, hogy van még 40 évem, és akkor most ezt csináljuk jóra, vagy nem
tudom. És ez a fajta ilyen, mit tudom én, tehát levetetted a csigaházadat, vagy mit tudom én, minek nevezzük, ja. Tök mindegy, és hogy ott maradtál te magad.
Igen.
És ez, ebből az építkezés az így hogy néz ki?
Hát nehéz, mert az ember tök sérülékeny. Tehát, hogy egyszer csak ki van téve egy csomó dolognak, egyrészt ez, vagy ez az egyik aspektusa. A másik meg az, hogy azért számomra a legnehezebb része ennek a folyamatnak az a standolás. Tehát amikor így belegondolsz abba, hogy mennyi időt, energiát, napot, mi mindent csesztél el az életedben, hát mostanában például magamtól kelek reggel, ilyen 6-kor már fönt vagyok, és aktívan. Tehát, hogy mire eljutok reggel 9-kor a munkába, én addigra már túl vagyok egy csomó dolgon. Olvastam 50 oldalt, rendesen elláttam a macskákat, csináltam valami kaját, egy kávét, átgondoltam a napomat, stb. Tehát, hogy van egy ilyen meditatív reggeli rituálém.
Fontos, hogy legyenek ilyen stációk, vagy ilyen kis zászlók letűzve?
Hát
ebben a mondjuk így új nem fajta tudom, életedben?
Szerintem az fontos, hogy az ember hasznosan töltse el az idejét. Ha tudnék, nem tudom, 8-ig vagy 7-ig aludni, akkor biztos aludnék, meg jó lenne, de nem tudok. Tehát 6-kor én felkelek. Be van állítva egy riaszt vagy ébresztő azért, hogy véletlenül se legyen az, hogy túlcsúszok, de hát mire már az megszólal, túl vagyok egy zuhanyon, a macskákat megetettem, stb., amiket az előbb soroltam, tehát hogy engem már az ébresztő úgy szokott érni, ami úgy van beállítva, hogy akkor még azért egy-két dolgot, műveletet ugye le tudjak darálni. Az, mire megszólal, addigra én már rég túl vagyok egy csomó mindenen.
És ez lehet, hogy egy hülye kérdés, de hogy ez jó érzés, ez a fajta ilyen teljesen új helyzetemben vagy inkább még úgy vagy vele, hogy ilyen kicsit aggódva, féltve próbálod ezt így őrizni, vagy van már benned egy ilyen valami fajta jó leső ilyen magabiztosság, hogy mész valamerre?
Hát imádom ezt az új életet. Tehát, hogy ez, és ez tényleg egy teljesen új élet, egészen más feladatokkal, perspektívával, sőt, hát van perspektíva, hát ez a legfontosabb, hogy nem csak úgy keringek, mint egy ilyen szatellit így össze-vissza, hanem hogy innen tartok valahová, kitűzök bizonyos célokat, gondolkodok ilyenbe. Hát nekem nagyon-nagyon komoly problémám volt abból kifolyólag, hogy a legjobb gyerekkori barátom, amikor én voltam ilyen 9 vagy 10, ő meg 15, akkor ő fölakasztotta magát. Tehát nekem az egyik legelső vagy legmeghatározóbb élményem a gyerekkoromból az nem az, hogy mit tudom én, kipróbáltuk a sósborszeszt a közért mögött, meg kipróbáltuk a cigarettát, vagy ilyesmi, hanem az, hogy a legjobb barátom így eltűnik egyik, akitől a kazettákat kaptam meg, akivel napi kapcsolatban voltam, a semmiből így egyszer csak így meghalt, így eltűnt. Valahogy ez az élmény, meg utána baromi sok, vagy múltkor számoltam, és valami tizenvalahány embert számoltam össze, aki nem ilyen, jaj, a valakinek a valakije szegény, hanem hogy emberek, akikkel együtt dolgoztam, ismertem őket, akik öngyilkosok lettek, és hogy ez mindig valahogy ez az élet, meg hát ugye apám konkrétan a kezeim között halt meg, tehát hogy a halálnak az ilyen mély és közelről megélése az egy, és az, hogy ezeket soha nem dolgoztam föl egyáltalán, tehát hogy ezek mindig csak így be voltak söpörve ide-oda, hogy jó, hát igen, szegény, meg minden, de mégis, hogy az agyam az arra ment, hogy nem tudtam egyszerűen időben gondolkodni. Kb. Mint a macskák, ugye homlokleben hiányában azt tartják, hogy ők nem tudnak. Azért a legújabb kutatások szerint azért nincs ilyen bosszúhúgyozás a macskáknál, mert nem tudja összerakni azt, nem tud így térben, időben gondolkodni, hogy lehúgyozza a kanapét, és ezért te ideges leszel. És ezért ijed meg, amikor elkezdesz tombolni, mert nem tudja ezt így folyamatként összerakni.
Tehát
és hogy
folyamatos jelen időben vannak.
Igen, kvázi. És én is egy folyamatos jelen időben voltam, aminek az egyetlen tanúsága az, hogy bármikor vége lehet. És aztán, amikor meg ugye benne vagy egy ilyen elképesztően szar sorozatban, vagy egy bekerülsz egy évekig tartó ilyen, nem tudom.
Ez inkább egy spirál.
Hát igen, igen, egy ilyen centrifugában így benne vagy, és nem tudsz kiszállni, akkor pláne az van, hogy minden egyes stressz helyzetben az az első kézen, vagy az első gondolatot, hogy de jó lenne meghalni, meg hogy olyan jó lenne így nem létezni. És ugye az, hogy ebből ezt a folyamatot azzal tudtam megtörni, hogy leálltam mindennel, mert ugye az volt, hogy persze szét voltam esve, elbuktam egy munkát, ami nekem nagyon fontos ember keresett meg vele, hogy segítsen rajtam, mert tudta, hogy nagyon gatyán vagyok mentálisan, és akkor ez volt az, hogy mit tudok még én tenni. Hát járok orvoshoz, elköltöttem nem tudom mennyi pénzt terápiára, gyógyszereket szedtem, stb. És akkor, hogy jó, hát akkor még amit én tudok csinálni, az, hogy teljesen leállok mindennel. És így jött ez. És aztán ahogy elkezdtem kitisztulni, hát ez kb. Olyan, mint hogy eltűnik a köd az útról, és akkor hirtelen már ellátsz nem tudom meddig a messzeség. És látod, hogy ott van egy vár, vagy egy templom, ott de jó, de érdekes, nézzük már meg. Vagy azt mondod, hogy tudod, hogy mi van az útnak, nem tudom, 50 kilométer múlva, és oda akarok elmenni. Most például filmben dolgozom, ez egy olyan dolog volt, ami az, hogy ezt a munkát végzem, ez nemrég jött, és engem talált meg a munka kvázi, de hogy ez például egy olyan dolog volt az életemben, hogy így pont a főbérlőm, szintén komoly lelki támaszom egyébként, ő emlékeztetett rá, hogy a szülinapomon itthon voltak, és mondta, hogy hát Balázs, emlékszem, amikor beszéltünk egy-két éve, amikor nagyon nem voltál jól, hogy mit akarsz 40 éves korodra, és hát hogy az egyik az volt, hogy filmben akarsz dolgozni, és hogy látod, hogy most kezdtél egy hónapja, hogy ez azért, hogy ez mennyire durva, meg mennyire örül neki. Nyilván ez a Betonhofis dolog is egy olyan, ez is olyan, ami szintén egy izgalmas történet.
Meg... Itt álljunk meg egy szóra a Betonhofinál, illetve egy picit kanyarodjunk is vissza, hiszen már szóba került, hogy téged már mindenféle zenei ügyekből lehetett ismerni, nem tudom, rocktól a noise zonát, a free jazz, tehát tényleg mindenféle, vagy nagyon sokféle zenét csináltál, és ehhez képest szerintem soha nem játszottál egy ilyen igazi mainstream, vagy hát nem tudom, ha már van-e értelme ilyen kifejezéseknek, de egy sok embert érdeklő, nagyon-nagyon sok embert érdeklő, nagyon-nagyon sok ember előtt koncertező zenekarba, vagy egy ember mögött, vagy egy produkcióban, mindegy, vagy hát majd ezt helyre teszed, hogy ez mi valójában, de hogy ez is egy ilyen tök új dolog nálad, nem, hogy mint egy Budapest Park közönség előtt játszol, mert játszottál nagyon, tehát te ilyen kultfigura voltál, hogy te játszottál a Thurston Moore-tól, nem tudom, kicsodákkal, New Yorkban, meg Tokióban, meg nem tudom hol, de az pont hiányzott talán még a portfóliódból, hogy idehaza kurva sok ember előtt játszani. Ezt így hogyan, ez hogyan érintett? Egyáltalán hogy kerültél a Betonhofi produkciójába?
Hát az Ádival van egy baráti kapcsolatunk, ami onnan datálódik, hogy még a régi Indexben ültem hírügyeletben, és felhívott a Miki 357, aki ugye a kreatív fele a Betonhofi produkciónak, és mondta, hogy segítsek már, mert van egy srác, akivel dolgozik, csinálnak együtt dolgokat, és elkészült a klip, és mindenki belerakta szívét, lelkét, de hogy mindenhonnan lepattan, hogy ez túl sötét, meg nagyon ilyen, nem tudom, hogy nem, ugye, hogy nem ünnepélyes egyáltalán, ez a közel-kilét Európa klipje, és nekem baromira bejött, tehát, és mondta, hogy segítsek már valamit, mert ne, ez egyszerűen csak így kirakják a YouTube-ra, és ezzel nem történik semmi. És mondtam neki, hogy egyrészt, hogy Mikit akkor már ismertem régóta, tehát tudtam, hogy ha ő valamit mond, vagy ajánl valakit, akkor, azt, akkor ott tényleg érdemes figyelni. És mondtam neki, hogy persze küld át, megnézem a listázatlan klippet, és hogyha ha olyan, akkor persze írok valamit. És hát emlékszem, hogy elindítottam, és tökre ledöbbentem, hogy, végre Magyarországon van valami olyan a hip-hopban, ami, nagyon, ami teljesen mellőzi ezt a kivagyiságot, vagy az infantilizmus.
Tehát nem faszméregetés?
Hát igen, meg, nem ez a ekkora fuxom, meg a nőm, meg a kocsim még hát, nagyobb, meg akármi, meg nem infantilis. Gondoltam.
Bár egyébként abban is van nyilván tök jó, meg szórakoztató.
Hát van benne vicces, meg minden, igen, de, hogy mondjam, hogy az Ádival kapcsolatban rögtön megütött az, hogy, ő valami olyan tehát szerintem a 80-as évek punk zenéje óta nem volt olyan, vagy most nem jut eszembe olyan előadó a Magyarországon, aki ennyire elkapja azt a hangulatot, hogy milyen most Magyarországon létezni. Tehát amit mondjuk a... Persze most vicces, hogy ebben a pólóban vagyok, de hogy a, amit a Tar Béla...
Egy sátántangó pólóban vagy. Hogy... Egyébként, bocsánat, annyiból egyébként, amikor bejöttél az ajtón, akkor mondtam is, hogy... Mert ugye ma halt meg Medvigy Gábor, aki a Tar filmeknek az operatőre volt, és ezeket az ilyen egészen elképesztően csodálatos képeket köszönhetjük neki, és én azt hittem, hogy ezért vetted fel ezt a pólót, és mondtad, hogy nem.
Nem,
és akkor mondtam, hogy, akkor te még ráadásul egy ilyen, nem tudom, ilyen látnok, vagy nem tudom, jövőbe látom,
igen,
hogy...
Igen.
Na mindegy, zárójel.
Rögtön elkapott az, hogy olyan szókapcsolatok, olyan képek vannak, amiken utána még napokig így beakadt az agyamba. Tehát játékos volt, de nem volt túl frappáns. Gyűlölöm a túl frappáns szövegeket. Most nem idézek, mert, egyrészt begurulok kettő meg. Tehát, hogy, de hogy az
szerintem érezted ilyen jópofáskodó.
Nem, egyáltalán nem. Tehát azt éreztem, hogy így valami így nem tudom, arcon, meg szíven csapott, meg fejen, meg mindenhol. Tehát, hogy mint amikor Tbilisiben kijöttem egy ilyen scrub masszázsról, és azt éreztem, hogy így kicserélték a sejtjeimet. És igazából ez olyan szempontból is csatolható ide, hogy, vannak koncertek, amikor annyi, azt érzem, hogy annyit adunk az embereknek, és mi is annyit kapunk tőlük, hogy, ez a sok nem tudom, információ, vagy akárminek nevezzük, hogy, mint hogyha így minden sejtem, így minden atomom kicserélődne a koncert alatt, hogy így elcseréljük az emberekkel, meg egymással a színpadon. Hozzáteszem, nálam ez inkább a színpadon lévő emberekkel működik. Nagyon ritkán van az, hogy, nekem a színpadon kívül terjed a, figyelmem, mert hiába vannak megírt dolgok, megírt témák, meg a, kiállások, leállások, stb., de mégis nekem minden koncert egy kicsit olyan, mintha improvizatív lenne,
de
és nem struktúrált zene. Nem.
Aha, tehát hogy ez azt jelenti, hogy keveset próbáltok, vannak nagyjából letűzött ilyen részek, de hogy egyébként ilyen szabadon, viszonylag szabadon zenéltek?
Hát most az azért, hogy, mi szól jól, az elég gyorsan így összerázódik. Meg a másik, hogy most beülünk egy terembe négyen, és valamit kigyúrunk, tök más lesz, amikor 11 ezer ember elé kiállunk. És nem annyira ül tőlem a Garrison, mint most ti itt, hanem mondjuk hatszor annyira messze. Teljesen mások az energiák, máshogy kommunikálunk.
Ezt egyébként te alapvetően klubokban zenéltél egész életedben.
Hát persze. Jellemző. Tehát rögtön ezt szerintem neked... az első koncert, az a siófoki, már hogy ami ilyen koncert, mert ugye voltam az akváriumban is, de az is nekem már egy szorzó volt. Azt hiszem talán egy ilyen háromszoros szorzó rögtön arra, hogy a legtöbb ember, aminek játszottam, és akkor a Plázs még erre rájött, mert az még a ahhoz képest is egy kétszer-háromszor
annyi ember volt. De ez neked nem diszkomfortos volt? Vagy
nem, egyáltalán nem.
Egyből tudtad kezelni?
Annyira megragad a figyelmem a zenénél, a hangképnél, hogy az hogy teljes, hogy nem. Tehát például ami nagyon érdekes volt, hogy a, Fishing on Orphűn ugye egy ilyen, hát nem egy lapos téren volt a közönség, hanem egy kicsit ilyen dombszerű, és akkor éreztem azt, hogy így azt hittem, hogy így összeszarom magam a... Nem azért, mert izgulnék, egyáltalán nem izgultam, hanem maga az ember tömegnek a tömeg mi volt, az sokkal jobban kidomborodott. És egyszerűen azt éreztem, hogy még a fejem fölött is így lóg, tornyosulnak fölött. És nem, mert elmész bárhova játszani egy olyan helyre, amit azért építenek meg, hogy ott majd tömegek fognak állni, akkor mint hogyha egy ilyen nagy császárszalonnának játszanál kb. Tehát, hogy ott van ez a tömeg, így buff, egy ilyen egy tömb az egész. Viszont az, amikor látsz arcokat, és tényleg tengernyi arcot látsz, tényleg olyanná válik az egész, mint egy, nem tudom, egy Bosch festmény, vagy valami ilyesmi, hogy ilyen millió minusz
haláltánc.
Hát nyilván persze, de hát közben ugyanannyira felkavaró azért, tehát hogy mit tudom én, látod az embereket, ahogy bőgnek, tehát hogy ahogy tényleg egyé válnak azzal, amit így, amit csinálunk, az tök súlyos, vagy nem tudom, nekem ilyen megrendítő.
Ugye itt előbb emlegettem a te mondjuk ilyen kult sikereidet, vagy azokat a ilyen emlékezetes együttműködéseket, amik az elmúlt, nem is tudom, 10 vagy 20 év? Mennyi?
Hát 20, igen.
Aha. Hogy ez a kapcsolatrendszer, vagy ezek az emberek még megvannak a radarodon, vagy dolgoztok még együtt, vagy ezek hogy állnak?
Megvannak, de hogy mondjam, nekem most elég az, hogy van a filmes meló, Telexnél is vagyok.
Telexnél most mit csinálsz?
Ügyeleteket szoktam vállalni, meg van egy tervem, arról most nem beszélek. Mert
de majd meglátjuk egyszer.
Már ki van dolgozva, de mindegy, ez még
kell. De
hát
csak nem mondod, ez egy másik újságírójának.
Hát mindegy, de lesz majd valami, szerintem tök jó lesz, meg kvázi hiánypótló, de mindegy. Most ebben
szóval
is menjünk
hogy
bele.
Az is van magyarul.
Persze van, meg a szívem, meg a fejem az ott is van, meg persze nézem a listákat, meg ha valami van, meg ki tudsz-e szaladni, valaki ki tud, akkor beugrok, hogyha úgy van, még egy hajtós nap után, vagy előtt is. Tehát ott is jelen vagyok. Ez így elég, sőt, bőven, tehát hogy kiégni se akarok, meg halmozni a dolgokat, tehát hogy az, amiben benne vagyok, tehát most azért nem kezdem el hajtani a zenélési lehetőségeket, mert én most azt érzem, hogy ez, amit csinálunk Ádiékkal, meg ahogy a számok alakulnak, meg a műsor, stb. Én most szeretném ide csatornázni ezeket az ötleteket, az energiákat, stb. Nem érzem azt, hogy most lenne bennem még annyi, hogy még máshol menjen. Persze van a Flash Prison, ilyen hardcore zenekar, gyors, hangos zene, ami valamennyire aktív, de hogy így ennyi nekem most elég. Tehát, hogy most már azért most annyira lefoglalnak ezek a dolgok mind időben, meg szellemileg, hogy ha bármivel megkeresnek, már mindenkinek azt mondom, hogy 2024. Uh-huh. Tehát beszéljünk évvége felé. Tök igaz, hogy sokkal inkább meghatároz az, hogy mire mondasz nemet, mint hogy mire mondasz igent. És igen, ezt most próbálgatom. Mert régebben az volt, hogy persze, bármi szívesen, hú,
jó,
ezt
hogy nem
is
ment
csináljuk.
A nemet
igen,
igazán.
Egyrészt, hogy mert nem is, mert ugye ez volt az egyik rész, amit már tárgyaltunk korábban, hogy ez a, aminek ugyanaz a gyökere, mint hogy miért nem merem elmondani otthon azt, hogy van már egy barátnőm 21 évesen. Ugyanez volt, hogy így nem, ezt is egy ilyen konfrontációnak éltem volna meg, hogy valakinek azt mondom, hogy nem érek rá, és akkor persze ment ez a, meg hát évekig csináltam azt az Indexben, hogy a reptérről estem be hírügyeletre, hírügyeletből mentem a vasútállomásra, stb., hogy menjen együtt a zenélés, meg a munka, és most azt mondom, hogy oké, most így kb. Elértem az életem feléig, jó esetben, és hát valamiben fejlődjünk, és ez is egy ilyen dolog, hogy most már ki tudom azt mondani, hogy figyelj, a következő fél évben nem érek rá.
Most már nyilván van egy kis rálátásod, vagy eltelt idő ezek, és van valami rátekintésed, vagy betekintésed ezekre a régebbi kollaborációkra, hogy ezeket most utólag hogy látod, mi az, amire mondjuk így a legbüszkébb vagy, mi az, ami szerinted a legnagyobb értékű vagy súlyú volt ezek közül? Hogyan látod ezeket? Hogyan súlyozod, rakod sorba akár?
Biztos, hogy nem rakom sorba, mert egyrészt én nem akarok, hogyha egyáltalán veszi valaki a fáradtságot, hogy ezeket így áthallgatja, hogy én nem akarok senkit befolyásolni abban, hogy neki mi az, ami jobban vagy közelebb áll hozzá. Az baromi jól esett, amikor ugye persze az én, nem tudom, játékom is, hozzáállásom, stb. Finomodott, vagy nem tudom, ilyen kidolgozottabb lett kvázi. De ugye emlékszem, amikor elkezdtem improvizatív zenét játszani, akkor ez volt, hogy a jazzbe túl punk voltam, a punkba meg, hogy jaj, túl sokat dobolsz, meg mi ez a jazzes, akármi. És hogy az, amikor, hogy amikor elkezdtem az ilyen amerikai free jazznek a nagy öregeivel játszani, az egy baromi jó érzés volt, meg az egy nagyon fontos dolog volt az életemben, hogy náluk találtam, és ráadásul ők abszolút az ilyen zenei hőseim voltak, és mindegyikkel úgy játszottam, hogy őket akkor már 10x éve hallgattam.
Rettentően hülye kérdés zárója, hogy szerinted ők mit láttak benned? Beszéltek erről? Mondtak valamit, hogy azért választottunk téged, azt szúrtuk ki benned, Balázs, hogy...
Hát azt tetszett nekik, hogy ilyet nem hallottak. És nem azzal voltak
pont
elfoglalva.
Pont ezt a punkos, jazzes,
igen,
jazzes,
igen.
Punkos.
Tehát ők nem tudták azt mondani nekem, hogy fú, ez túl, meg milyen erős, vagy hogy ütöd, mint az állat, hanem azt mondták, hogy hát mi nem hallottuk azt, hogy valaki úgy játszon free jazz-t, hogy közben azt érezzük, hogy mindjárt felborul a dob. Aha. És közben meg, tehát hogy ezt az energia, és hogy végre, hogy nekik ez az energia, ez abszolút bejött, és hogy bennük ez felelevenítette a 60-as évek New York-i loft, meg mit tudom én, milyen színterét. Miközben persze, amikor az ember így biztos abban, amit csinál, meg hát most nem tudok mit csinálni, most nem tudom kitörölni az agyamból azt, hogy a Dead Kennedys Bad Time for Democracy az egyik kedvenc albumom a mai napig. Én ezt soha nem akartam elfelejteni, meg nem akartam kitörölni, mint hatást. Engem soha nem foglalkoztatott az, hogy akkor úgy játszak, ahogy az mondjuk jazzkörökben elfogadott, hanem úgy voltam vele, hogy én ez a csávó vagyok, aki egyszerre hallgat John Coltrane-t meg Dead Kennedys-t, és akkor csináljunk valami olyat, ami ez a kettő. És persze a jazz arcok meg abszolút érezték ebben a jazzt, és tudtak hozzá kapcsolódni ott, és a másik felével meg nem úgy voltak, hogy mi ez hogy ilyen fú, ilyen fitymálóan, hogy mi ez, amivel nem tudunk mit kezdeni, hanem azt mondták, hogy jé, ilyet még nem hallottunk, csináld már, utasd már, valamit kitalálok rá. És tök jó volt az például, hogy volt olyan zenész, aki 80 éves korában, és nem sokkal a halála előtt visszatért, és még egy free lemezt kiadott, úgyhogy előtte évtizedekig nem. És mi egy olyan helyzetet teremtettünk, amiben megint tudott úgy játszani, mint mondjuk annak idején Albert Eilerrel. Ez volt a Roswell Rudd. Pozanos, aki egyébként kevés fehér emberek egyike volt, akit imádtak, és akit hívtak mindenhova játszani, Archie Shepptől, Albert Eiler, nem tudom, Gato Barbieri, tehát hogy őt nagyon sok helyre, sok zenész hívta, Cecil Taylor, talán ő is vele is játszott, és felvettük ezt a Strength and Power című lemezt, ahol ő megint szárnyalhatott. Ráadásul épp kemózták akkoriban, és ilyen 5-10 perceket tudtunk játszani, és utána neki egy fél órát pihenni kellett, de a lemezen ez mondjuk egyáltalán nem hallatszik, és nekem annyira az maradt meg a vele való játékból, hogy mennyire felszabadult. Van egyébként egy koncertvideó YouTube-on, a kvázi lemezben mutató koncertünk, ami az egyik legkedvesebb koncertélményem volt, és mondjuk főleg azért,
ez hol volt?
Brooklynban, nem tudom, Owl Parlor, azt hiszem ez volt a neve a helynek, de most ebben nem vagyok biztos. A Melvin Gibbs-el játszottunk egy este, ő szóló basszusgitár, mi meg játszottuk így kvartetben, baromi jó este volt, Living Colorék lejöttek, meg nagyon izgalmas volt, egy ilyen 100-150 ember összegyűlt. A Roswellnek volt egy, ugye ő tanított is, és akkor a tanítványai eljöttek, stb., ami nagyon vicces volt, hogy amikor a Jim Jarmussal vettünk fel lemezt, és beszélgettünk, akkor valahogy feljött a Roswellrad, és akkor kiderült, hogy a Jola Tengóval ő játszott egyszer, és hogy akkor hogy ők onnan ismerték egymást, hogy a Roswell Rudd is játszott a Jola Tengóval azon a koncerten. Viszont azt meg tudom, hogy a Jola Tengónak a basszusgitárosa ott volt a mi koncertünkön, tehát hogy ő ott hívta el a Roswell tulajdonképpen. Ami mondjuk így vicces, hogy miközben járja az ember a világot össze-vissza, és akkor ez van, hogy felveszünk egy lemezt a Jarmussal, és akkor, hogy jaj, Roswell, rád imádom, és akkor összerakom, hogy a mi koncertünkön hívták el, vagy az alapján hívták el a Jola Tengóba.
Nyilván nagyon... Hát ezen a ponton nyilvánvalóan nem lehet eljátszani azt, hogy az ember nem kérdezi meg, és milyen volt Jim Jarmussal?
Jó. Nem tudok erre. Nem.
Jó, nyilván, igen, tehát erre az adekvát az, hogy jó, de mondjuk aki meghallgatja a podcastot.
Hát hallgassa meg a lemez, van két lemez, olyan volt, amilyen a zene.
De milyen volt az arc? Milyen volt veled egy stúdióban dolgozni? Milyen volt
veled dumálni? Jó, hát...
Most jön a sztorizás.
Végtelenül kedves.
Hadd mondjam, hadd rágjam a szádba, most kezd sztorizni.
Jó, de nem fogok tudni olyan nagyon nagy sztorit mondani. Hát mondjuk az, hogy olyan csóró voltam, hogy arra emlékszem, hogy nem volt már egy kávéra se pénzem, és a metrókártyámon is már csak annyi volt, hogy eljussak a barátom lakására a stúdió után, és akkor ez január, nem tudom, 3 volt, New Yorkban az elég hideg. És akkor emlékszem, hogy álltam, és azzal szól, hogy volt még valami 3 óránk hátra, és nem tudtam bemenni a stúdióba, mert a John Zorn ott volt valami lemezt felvenni, és akkor nem lehet ott bemenni így lógni, hogy hello, hogy hallgatom, akkor senki. És emlékszem, hogy rettenetesen éhes voltam, meg fáradt, meg fáztam, és akkor a metróban van wifi, és akkor lementem a metróhoz, és ott álltam 3 órát a Rácsnál, ugye nem mentem beljebb a melegbe, mert akkor eljátszottam volna a metrókártyámról az utolsó lóvét, de kávézni se tudtam beülni sehova, mert volt 1 dollárom, vagy mit tudom, valami ilyesmi, és akkor emlékszem, hogy beszabadultam 7 órakor a stúdióba, és így hát leszoptam a kávégépet konkrétan, tehát az, hogy ne aludjak el, meg minden így mindenhonnan, még a vezetékből is szívtam ki a kávét. Hát ez mondjuk egy sztori.
Nagyon szép történet.
De egyébként, ami még ilyen magyar vonatkozású történet, hát ugye a Jarmusnak a bölcsője volt a Squat Theater, aminek a névadója Szent Jóvi Tamás barátom, a keresztapja, és egyébként...
És az alapítója meg Halász Péter.
Halász Péter és Bálint István, és ugye az egész, ugye Bálint Eszter szerepelt a filmjeiben, stb. És akkor például Bálint Endréről nagyon sokat beszélgettünk, mert nekem van is 2 Bálint Endre képem, egy fotomontázs, meg egy szitanyomatom, és akkor így erről beszélgettünk, és vettem neki egy angol nyelvű Bálint Endre monográfiát, az MNG-s kiállításnak a katalógusát, de híres halogatóként nem tudom hány éve ez vár arra, hogy feladjam Amerikába.
Volt még egy ilyen, nem is egy dolláros, de egy eurós történeted, azt hiszem, amikor feloszlott a zenekar, és Rómában maradtál.
Hát kb. Igen, az, mit tudom én, azóta kibékültünk, tehát ezt annyira nem sztoriznám el, de az igen, volt ilyen, hogy nem lettem kifizetve, különböző, hát hogy mondjam, az egyik tagnak a...
Hát konkrétan azt mesélted akkor, hogy az egyik tag, konkrétan a zenekarvezető, gázsiban mindig lecsippentett valamennyit a kábítószerre.
Hát konkrétan elheroinozta a pénzemet többszörösen. Ja, de szerencsére túlélte, azóta elképesztő jó viszonyban vagyunk, tehát nagyon csodával határos módon túlélte ezt a dolgot. Kibékültünk, mondtam neki, hogy hagyjuk azt, hogy mi volt régen, nullán vagyunk, felejtsük el, hogy annyit kérek, hogy legyen jól. És akkor hát nyilván ez egy komoly gesztus volt, és egy egészen elképesztően csodálatos életet él, felesége van, gyereke, lánya született, találkoztunk, láttam is a gyermeket az egyik olasz turnén. Tehát végül is ilyen szem abszolút jó vége lett a történetnek, de igen, azért nem áll tőlem távol az, hogy ilyen mindenféle lehetetlen helyzetekbe kerüljek régen.
Ez azt gondolom, ez a jelen idejűségnek az egyik ilyen hozadéka.
Hát igen, a macska agy, de a homloklebeny teljes kiiktatása. De ja, szerencsére azért már ebben is sokat változtam, azért következetesebb vagyok, meg... Igen, tehát valahogy Hát kicsit korábban beszéltünk erről, hogy most már így tudok táblatokban gondolkozni, vagy nem tudom, látok tovább így az Orromhegyénél.
Az előbb említetted a Szent Jobbit, azért van közötted jó pár generációnyi különbség. Hogyan volt ez a kapcsolódási pont, amikor így összeismerkedtetek?
Hát most ezt nehezen tudom visszaszálazni, hogy mi miből következett, de számomra ugye tehát a képzőművészet az én életemben egy nagyon fontos ilyen, nem tudom, forrás, vagy nem sokat foglalkozom képzőművészettel. Valószínűleg többet, mint zenével, és nekem valahogy ami számomra elhozza, vagy ami engem annyira megérint, mint mondjuk egy jó lemez, vagy egy jó étel, vagy valami, az a mondjuk így az iparterv generációnak a nem ünnepélyes, nem dekoros vonala. És óriási szerencsém van, hogy persze mindamellett, hogy egy csomó olyan ember, akit elképesztően sokat, akinek a, nem tudom, munkássága sokat jelent számomra, hogy a Hajast azért se ismerhettem, mert 3 évvel azelőtt meghalt, hogy megszülettem. Erdély Miklósnál is elég kis átfedés volt a kettőnk földön eltöltött évei között, de nagyon jó barátom Konkoly Gyula, Tamás abszolút egy nagyon-nagyon meghatározó ember számomra. Major János sajnos nem ismerhettem, de hát a Részkarcai egészen elképesztőek, és nem tudom, hát az ő társaságuk, szellemük feltölt, velük érzek valami, egy olyan erős rokonságot emberileg, ami meg alkotói értelemben, amitől jó így, nem tudom, életben lenni, meg itt lenni, meg itthon lenni, vagy nem tudom. Tehát az nálam egy tök fontos szempont, hogy élnek azok az emberek, akik számomra érdekessé teszik a létezést, és hogy ilyen szerencsés helyzetben vagyok, hogy felhívhatom őket, meglátogathatom őket, meg időt tölthetünk együtt, és ha csak csöndben ülünk fél órát, az is egy nagyon erős élmény.
Oké, hogy zenélsz, és oké, hogy egy csomó minden másban is részt veszel, de képzőművészet és az irodalom nem vitt volna el téged egy valami tök más irányba is, mint alkotó? Ezzel te foglalkoztál valamilyen szinten?
Nem tudom, igazából én, ugye van a Frank Zappának ez a mondása, hogy a zenéről írni az olyan, mint az épületre táncolni.
Eltáncolni
az építészetet. De hogy én azt gondolom, hogy például pont Tripoliba azért mentem, mert ott van a kedvenc brazil, vagy egyik kedvenc építészem, a Oscar Niemeyer, és neki van ott egy modernista ilyen, nem tudom, épület együttese, amit a 79-es expóra épített, de végül nem készült el. Most ugye nem lehet egészen pontosan tudni, hogy ott mi volt a kotta, mert egyrészt ugye ő nem kelet-európai, hanem a maga brazil utopisztikus módján hithű kommunista volt. Ugye az egész élete elég sokáig élt, azt hiszem ilyen 100 évig, vagy közel 100 évig, ő minden pénzét arra költötte, hogy házakat épített a barátainak, meg rokonainak, ismerőseinek, és hogy ugye őnál nem lehetett, tehát az egy nagyon komoly kritérium volt, hogy nem lehetett kerítést felhúzni az épületek köré. És hát Európában van két épülete, az egyik az egykori kommunista székház Párizsban, a másik Milánóban van, ott most egy könyvkiadó van, de hát elmentem, Milánóban jártam, kibuszoztam a halálfaszára, és meg se lehet közelíteni, mert annyi helyről le van, és nincs olyan se, hogy odamész, és mit tudom én, van valami vezetett túra, hanem hogy nem lehet belépni, ott egy könyvkiadó van raktárral együtt, na mindegy. És Tripoliban van körülötte kerítés, és hát nem lehet tudni, hogy most a polgárháború miatt maradt félbe az épület, vagy pedig azért, mert kerítést húztak, és begőzölt erre. De lényeg, hogy ott van egy épület együttes, és ott fel is vettem egy lemezt, hogy volt egy ilyen dóm, és akkor a félkész dombból lógtak le ilyen baromi nagy acélhúzalok, és akkor azokon doboltam dobseprűvel, meg mindennel, de hát olyan visszhangja volt, meg denevérek, stb., hogy baromi jó lett egy olyan 20 perces felvétel, hogy így az épület volt tulajdonképpen a hangszer. Hogy összefüggenek ezek a dolgok, és hogy szerintem az, hogyha elmegy az ember mondjuk város nézni, azelőtt, vagy olvas egy könyvet, valamitől Gellert kap, akkor az esti koncert is Gellert fog kapni. Tök más lesz egyszerűen.
Tehát, hogy ezek a te fejedben, ha jól értem, ezek így egyben vannak.
Hát nem is azt mondom, hogy mindig beviszek valamit, ami aztán átalakul, vagy ami lelkesebbé tesz, amitől nem tudom. Én nagyon sok energiát kapok.
De mindesetre hatnak egymással.
Igen, abszolút. Igen. Hát úgy, hogy ezek feltöltenek, én baromi sok energiát kapok, hogyha valami olyan dolgot találok, ami számomra izgalmas vagy érdekes, és akkor ebből az energiából táplálkozom. Tehát én is olyan vagyok, mint a Duracell nyuszi, hogy így fel, csak ezek töltenek fel.
Mi volt az első élményed Tandori Dezső kapcsán?
Hát ez jó kérdés. Azt tudom, hogy nekem a Tandori akkor kezdett el jobban bekattanni, amikor a Svirkiewicz Robi barátommal elkezdtem egyre több időt tölteni. Őt egyébként Merzbon keresztül ismertem meg, mert hogy ők a 70-es években a Mélárt mozgalmon keresztül kapcsolatban voltak. A Robinál voltak egész korai 70-es évek, 80-es évek legelejéről Merzbo kazetták, amiket nekem adott nagy lelkűen. És én úgy ismertem meg, hogy az A38-on, ugye ott a Bognár Attilái körül, ugye van egy erős, nem tudom, ilyen szellemi holdudvar, vagy minek kell ezt nevezni, nagyon sok képzőművész tartozik az ő baráti körükbe, és Robi is nagyon közeli barátjuk volt, és akkor kiderült, hogy ők ismerik egymást így, és akkor ők akkor találkoztak először, amikor mi a Massamival játszottunk az A38-on, talán a Matszal a trió koncert volt az az alkalom, amikor ők ilyen 40 nem tudom hány év után személyesen is találkoztak, és akkor a Robin keresztül Robival mi nagyon gyorsan, nagyon mélyen kapcsolódtunk, és akkor valahogy így jött így a Tandori, ugye felmerült a neve, és akkor elkezdett jobban érdekelni. Nyilván nem tudom hány könyvem volt, amit ő fordított, meg így a név megvolt, de hogy ami a Tandori mitológiának a szétszálazását, megértéséhez közelkerülését jelentette, az a Robival való kapcsolatból jött. És akkor hát ezzel párhuzamosan van ugye van egy formáció a Harcsa Veronikával, Keszég László, Márkos Berci, Benkő Robi, amivel jó 10 éve egy kassák versekből álló lemezt összeraktunk, és annyira szerettünk együtt játszani, meg időt tölteni, hogy hát megbeszéltük, hogy akkor csináljunk még valamit. És akkor még élt Tandori Dezső, amikor jött ez, hogy akkor legyen egy olyan lemez, hogy egyrészt a Keszég Laci révén a Sziveri János, hogy akkor Vajdaságból valakit, ugye a vajdasági magyar irodalmi életet, Ladik Katalin, Tolnai Ottó, stb. Hát egészen elképesztő. Meg ugye nagyon sok olyan író, aki aztán később a magyar kánon része lett, először ott tudott a Vajdaságban. Ugye ez a Tito alatt, ő ugye szembe ment a Sztálinnak ezzel a nagyon vaskalapos szemléletével, és ott lehetett publikálni azért ilyen dolgokat is, meg lehetett kísérleti, nem tudom, zenét. Ugye John Cage, ki mindenki járt ott, talán Kagel is, Mauricio Kagel. Mindegy, és akkor úgy, hogy szerettünk volna egy vajdasági költőt, és akkor a másik Tandori volt, és végül egy kicsit úgy szüneteltettük ezt az ötletet, és akkor a Tandori a Covid előtt halt meg, hát egy hónap, két hónappal, vagy hát épp, hogy a kitörés előtt, ugye 2019 februárjában, kb. Tehát én nagyjából egyszerre jött.
Várj, ez majdnem egy évvel a Covid előtt van. 2020.
2020 a Covid?
2020 március.
Hát nem tudom nekem. Jó, akkor egy évvel. Aha. Igen, de az volt a lényeg, hogy meghalt Tandori, jött a Covid, és akkor jött az, hogy jó, most mindenkinek lemondtak annyi minden dolgát, hogy beleállhatunk a lemezbe. És igazából nekem mondjuk nagyon mélyen engem akkor kapott el, amikor volt ez, hogy a versek, akkor mi legyen, hogy legyen, és akkor valahogy egyszer csak ez a mániás dolog, vagy nem
tudom.
Ahonnan indultunk, az abszolút, tehát tényleg mint egy ilyen kovász így elkezdett így beindított egy ilyen folyamatot, aminek hát most ez a jelenlegi állás szerint ugye nálam van Tandori Dezső lemezgyűjteménye, hát majdnem az egész. Egy részét már eladták, amikor én erre rábukkantam, egy nagyon keveset. Egy rész a rokonoknál van, amit nagyon nagy lelkűen ők már felajánlottak, vagy hát mondták, hogy azt természetesen akkor, hogy odaadják, hogy ott legyen egyben. És egy részét még mindig vásárolom, azért ez egy költséges dolog, és én meg nem vagyok egy, ugye, ahogy már egy-két sztorival szemléltettük is, hogy azért nem egy családi vagyon fölött regnálok, hanem nem tudom, zsonglőrködök az anyagiakkal. Van nálam baromi sok grafika, ilyen ideogrammák, és hát ami egy hatalmas ajándék az élettől, és ami talán a legfantasztikusabb dolog eddig az életemben, az, hogy a lemezgyűjteményen keresztül eljutottam Márfi Albinhoz, aki a misztikus A volt a Találtárgy megtisztításában. Én nem nagyon, talán egy-két ember tudhatta, de minden esetre ilyen, nem tudom, konszenzus nem volt arról, hogy az A az a Márfi Albin. Tehát, hogy tulajdonképpen én megtaláltam őt. Megtisztítottam a Találtárgyat.
Igen.
És Albinnal egy pillanatok alatt egy végtelenül mély baráti kapcsolat alakult ki. Hát a mai napig szinte hetente beszélünk. Ahogy van lehetőségem időben, anyagilag, akkor már veszem a fapados jegyet, és megyek, és meg a vonatok. Hát ő a hegyekben él, Belgiumban, így Luxemburg felé kell indulni. És hát vele is érzek egy annyira mély, nem tudom, egy ilyen alkotói, vagy emberi, nem tudom, egységet, ami tényleg ilyen, nem nagyon lehet ezt így elmagyarázni, amikor leülsz valakivel életedben először, és ráadásul ez, hogy valaki, aki 85 éves, és ültök, és nem tudjátok, tehát az van, hogy már abba kell hagynunk a beszélgetést, mert lekésem a brüsszeli koncertemet. Tehát, hogy mennem kell, és akkor jövök 3 napra, és akkor 3 napnál is ugyanez van, hogy a végén már kapkodunk, hogy jaj, még nem beszéltünk erről, meg arról, meg még ezt megmutatja, azt megmutatja. Mert ugye itt az volt a lényeg, hogy a Tandori Dezső tőle kapta a nyugati lemezeket. Ő küldte neki Magyarországra, ezért nála baromi sok információ van, nagyon sokat leveleztek, vagy hát Dezső sok levelet írt Albinnak, és akkor vannak ilyen kívánságlisták, nagyon vicces levelek, hogy a, nem tudom, Bill Evans, aki csak ugyan a legnagyobb jazzzongorista, de hogy most hallottam egy ilyen, hogy is ilyen hollywoodi, hogy vonósokkal egy felvételt csapnivaló, őt most egy ideig került, meg itt tudom én, baromi, akkor kaptam egy köteglevelet, amiben csak Bob Dylanről ír Tandori, hát, meg Leonard Cohenről.
90-es években meg a akkori brit izgalmas Pulpról írta.
Ja, igen.
Meg volt Magyar Narancsban voltak ilyen, igen, rendszeresen írt akkori könnyűzenéről.
Hát lehet tudni, hogy, tehát, hogy az is volt, ugye, amikor én rendeltem Kiskunfélegyházáról 2 jazzlemezt, és az egyikben volt egy matrica, hogy Tandori Dezső gyűjteménye. És azonnal fölhívtam az embert, hogy mondom, Jézusom, hogy van még ebből?
Tényleg egyébként ezzel a gyűjteménnyel van valami szándékod, hogy ebből hát, majd valamit ugye csinálni?
Hát be akartam iratkozni bölcsészkarra.
De miért? Én azt hittem, hogy beiratkoztál.
Igen, csak hát nem találtam.
Csak hitegeted az ember.
Nem. Hát egyrészt, hogy most nem tudnék bejárni, mert reggel 9-től estig, meg a... Tehát, hogy nem, de hát közben meg most keresek életemben először pénzt, és most ez fontosabb annál, mint hogy bejárjak. Mondjuk aranyos volt, a Földényi Laci mondta azt, hogy de hát neked tanítanod kéne, hogy te miért akarsz beiratkozni, de közben meg az is van bennem, hogy nekem egy érettségim van, hát az is ugye pont annyit ér, mint hogy nem találom meg, hogy be tudjak iratkozni. Az, hogy van nálam egy tonna levél, amit Tandori Dezső Márfi Albinnak írt, plusz ezek a ideogrammák, frottázsok, grafikák, tehát ez az egész gyűjtemény kezd egy olyan dologgá nőni, hogy itt már az, hogy én mint ilyen DIY kultúrantropológus, én elkezdek ezzel foglalkozni, hogy tehát én szeretném ezt úgy feldolgozni, hogy ez tudományos, nem tudom,
igényel,
hogy ez beilleszthető legyen.
Tehát
más.
Ebből lehet valamikor egy tandori kiállítás, vagy hát gyűjtemény, vagy nem kiállítás, tudom micsoda?
Persze, az már van is, meg kértek is már el grafikákat, a találtárgy megtisztítása lesz egy kiállítás, oda is kértek el, tehát hogy én rendszeresen adok, ami van egy ilyen szolid gyűjteményem, abból most mit tenni, a hajas offsetjeim a PIN-ben vannak, a Hajnóci hajas nádas nádler, van egy ilyen kiállítás, még októberig azok az én offsetjeim, amik ott vannak hajastól. Na de hogy igen, tehát az van, hogy nálam van egy csomó minden, könyvek, lemezek, tandori anyag, képek, akármi, és hogy én ezt egyáltalán, tehát hogy én úgy fogom fel, hogy ez a közretartozó dolog, tehát ez közügy, és nem az én magán, akármi, ami fölött így, nem
diszponálok.
Tudom, diszponálok, és akkor bibibi, nekem van ilyen, nem, neked meg nincs, hanem hát nálam vannak ilyen szalonszerű összejövetelek, Földényi Laci, Györe Balázs, most olyan vagyok, mint a színészek, tudod, de a Györe Balázs, a Földényi, hát valami fantasztikus társaság. Szóval, de tényleg nálam a Bazsányi Sanyi, Cserna Szabóan, és baromi sokan össze szoktunk ülni, fiatalabb képzőművészek, Szinyova Gergely, Trap Dominika, Lázár Gábor, ugye zenész.
A híres Pándi szalon.
A híres Pándi szalon, igen, és baromi jó, és akkor ott nem tudom, mindig elmesélem, hogy mik kerültek be, meg szóval, hogy ott egy tök komoly élet van, és van, ami volt, hogy felhívtuk Albint Messengeren, és akkor videót dumáltunk vele ott videón keresztül egy órán át. Hát neki nyilván ez csomót jelentett, hogy azokkal az emberekkel beszélhetett, akik a Dezsővel, ugye Györe Balázs, ő az egyik legfontosabb ember volt Tandori számára, és hogy megismerkedhettek így mondjuk. Minden nálam ez... Én minden dolog, amit így gyűjtök, azt azzal a szándékkal teszem, hogy én ezt meg is osztom. Uh-huh. Ugye a jazzlemezeket szoktam DJ-zni, van a Központban egy sorozatom, volt, van, mikor, hogy, ahogy ráérek. Nem, de bárban is néha, tehát hogy én mindig minden, ami van, azt úgy szánom, hogy azt majd más is lássa, mást is feltöltsön. Szóval, hogy én abba gondolkodom, hogy ez fel kell dolgozni tisztességgel a tandori örökségnek ezt a részét. Hát az ő prózájában baromi sok szó van a lemezekről. És tehát az is volt az első gondolatom, amikor megláttam, és felhívtam az eladót, hogy mi ez az egész, hogy van-e még ebből, és akkor mondta, hogy nálam van a gyűjtemény. Mondtam, hogy ez Einstein, hogy ezt valahogy, tehát nem tudtam, hogy, mert akkor se volt több pénzem annál, mint ami épp a zsebemben, de hogy mondom, ezt valahogy részletekben, mondom, akkor figyelj, én elviszem az egészet, de hogy részletekben. És akkor megállapodtunk ebben, és ez tart a mai napig. Én már úgy olvasom a tandori könyveket, és hát nagyon sok van, 100 valamennyi, és egy évben egy 10-et, kb. Átlagban 10-et kiolvasok, hogy már jelölöm a zenei dolgokat. És ugye az nagyon izgalmas ebben, hogy nem arról van szó, hogy itt van egy gyűjtemény, vagy van az én lemez gyűjteményem, és de jó, itt egy Edgar Varese lemezről ír, meg egy Suicidal Tendencies kazettáról, meg egy Erik Satie kazettáról, és akkor van egy ilyenem nekem is, hanem itt van a kazetta, meg itt van a lemez, amiről itt ír hat oldalon át, meg amikor írja azt, hogy például most a legutóbbi kanyar lemezben voltak jugó jazz, nyomású jazz lemezek, és akkor írta valamelyik könyvében, ír arról, Helyből távol, azt hiszem ez a címe. Én nagyon rég olvastam, de ott ír erről, hogy a jugoszláv jazz lemezek, és akkor kihúztam a borítót, és a belső egyikre oda van írva a dátum meg, hogy Rijekában vette. Hogy két ilyen lemez is volt, hogy a borítóban így el volt látva. És ez tök jó, hogy össze lehet pattintani. Hát egyrészt az, hogy szerintem, és most nem akarok ilyen nagyon nagyot mondani, de azért próbálom akkor úgy is megfogalmazni. Azért mondjuk Tandori Dezső, ha valaki, akkor ő egy olyan alakja a magyar irodalomnak, aki 100, meg 200, meg 300 év múlva is modern lesz. Ahogy egy Bachot is meghallgatsz most, és nem fogod azt mondani, hogy jaj, ez mit tudom én, hány száz éves zene. Mindig, tehát örökérvényű, és akkor hozzuk ide a képzőművészetet, Major Jánosnak a Részkarcai. Nekem ugyanez a kategória, és ez az, hogy ezért függ össze ez a sok minden, mert valójában én ezt keresem benne, így a mindenben, ami művészet, hogy így legyen egy ilyen, ne legyen behatárolva, ne legyen egy korlenyomat, hanem azon attól tovább menjen, és valami egyetemesebb dolgot képviseljen, és Tandori számomra ilyen.
Szerintem nagyjából az, amit most a végén mondtál a különböző művészetekről, ez végszónak tökéletes.
Igen.
Hát nyilván holnap reggelig tudnánk folytatni ezt a
beszélgetést. Valaki anyukámon kívül végighallgatja, akkor ezúton is köszönöm.
Hát, szerintem végig fogják. Na, tehát, hogy nagyjából egyébként körbe is értünk, mert onnan indultunk, hogy mindenféle érdekel, és szerintem a végére nagyjából meg is fejtettük, hogy ez a mindenféle, ez a te fejedben hogyan kapcsolódik össze, úgyhogy az ember kísérletet ezennel sikeresnek nyilvánítom, megfejtettük Pándi Balázs agytekervényeit. Ez volt a Vantit Podcast. Kérdező oldalon Németh Róbert és Bihari Balázs.
Ritkán Bihari Balázs.
Sziasztok!
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 A Vantit Podcast az NK a hangfoglaló program támogatásával készült. Iratkozzatok fel csatornánkra!